Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket ezen az ünnepi, vasárnapi Isten tiszteleten az apostoli köszöntéssel. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, a mi urunk Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 65. Zsoltárnak az első versét, a Sionnak hegyén, Úristen, tied a dicséret. Tovább a második és a harmadik versét, tehát most csak a második és a harmadik versét énekeljük. A második vers így kezdődik, rajtam a bűnök erőt vettek. Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Istenünk. Amen. Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom. Jeremiás próféta könyvéből a 23. vers, 23. részből, az 5. verstől a 8. versig terjedő igeszakaszból. Eljön majd az idő, így szól az Úr, amikor igaz sarjadékot támasztok Dávidnak, olyan királyt, aki bölcsen uralkodik, törvényesen és igazságosan jár el az országban. Az ő napjaiban lesz, szabad lesz Júda, Izrael is biztonságban él, és így fogják nevezni az Úr, ami igazságunk. Eljön majd az idő, így szól az Úr, amikor nem azt mondják többé, hogy él az Úr, aki fölhozta Izrael fiait Egyiptom földjéről, hanem azt, hogy él az Úr, aki fölhozta, hazahozta Izrael házának utódait Észak földjéről, és mindazokból az országokból, amelyekbe szétszórta őket, és a maguk földjén fognak lakni. Amen. Eddig Istennek hozzánk szóló igéje, gyertek most hajtsuk meg fejünket, és válaszoljunk rá imádságban. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, szeretnénk vallani, amit a mennyei seregek is vallanak, hogy szent vagy, és teljes mind a föld a te dicsőségeddel. Köszönjük, hogy a hit ajándékát adod nekünk, amellyel felfoghat téged az ember szív, és ismeret, hogy megfejthesse titkodat. Szeretnénk most leborulni előtted, hódolni, nagy felség, Szent Háromságban ki vagy egy istenség, és szeretnénk most úrként tisztelni, és neked szolgaként engedelmeskedni. Köszönjük, hogy erre a napra virradhattunk. Köszönjük, hogy te adtál erőt, egészséget, vágyakozást, hogy ide eljöhessünk. Köszönjük, hogy most így a nap elején együtt dicsérhetünk, és együtt vehetjük az üzenetet tőled, Urunk, emlékezve a te nagyságos dolgaidra, Úr Jézus Krisztus, a te megváltásodra, érettünk való nagy szeretetedre, a te uralkodásodra. Így várhatjuk a te ismételt megjelenésedet. Addig is légy velünk, Urunk, légy ezen az alkalmon is, és kérünk téged, hogy hadd tudjunk most a láthatatlanokra nézni is, az odafent valókra is figyelni, hiszen annyiszor vagyunk kishitűek, annyiszor csak a láthatókra vetjük a mi tekintetünket. Bocsásd meg, hogy sokszor így nem számolunk veled, hadd számoljunk most te veled. Hadd figyeljünk rád, a te üzenetedre, és kérünk is, hogy most ígéreted szerint légy itt közöttünk, áldj meg minket jelenléteddel, amely tudjuk, hogy megvitámít, éltet és bátor szívet ad nekünk. Így kérjük szeretetteljes kegyelmedet, Urunk. Amen. Kedves testvérek, készülve az igehirdetés meghallgatására, és amíg majd a gyermekek az ő Isten tiszteletükre fognak elmenni, a 225-ös dicséret első versét énekeljük, itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. Tételem alap igéje, a már előbb felolvasott igeszakaszban található, Jeremiás próféta könyvének 23. részében az 5. vers első felét olvasom. Eljön majd az idő, így szól az Úr. Amen. Háborúk, kiszolgáltatottság, bizalmatlanság, járványok, egy kivételével csupa olyan vezető, aki a saját pecsenyéit sütögeti, mindenfelül a pogány istenek tiszteletének a csábítása, a nagyhatalmak ugrásra készek, hogy elvegyenek mindent a kicsiny Júda országától, korrupció, hamis proféták és istentelen papok, és még sorolhatnám, testvérek, ebben a nehéz korszakban, ami akkor volt, ebben a nehéz korszakban ad reményt népének Isten az ő prófétáján keresztül. Hatalmas bátorítást mond a népnek ez a próféta, azt mondja, eljön majd az idő, és Isten véget vet ennek az áldatlan állapotnak. Hát mi emberek is szoktuk egymást ezzel bíztatni, amikor valami nehéz helyzetben vagyunk, akkor szoktuk mondani, hogy vége lesz az ma, ennek majd jönnek jobb idők. Emlékszem, egyszer temettem egy 92 éves nénit, akinek a rokonai elmondták, hogy ennek a néninek volt egy kedves mondása, és ezt úgy átörökítette a családra. Amikor valami nagy nehézség történt a családban, akkor ez a néni mindig azt mondta, hogy majd elmúlik, majd vége lesz. És ezt valahogy átvette a család. Jeremiás próféta is erről beszélt, És az ő életének a 70 esztendejéből 50 esztendőn át prófétált hűségesen, pedig megjegyzem, hogy ez alatt az idő alatt senki egyszer sem mondta neki azt, hogy köszönöm, hogy köszönjük, hogy az Isten beszédét közvetíti, sőt, verés, börtön, elhagyatottság, éhezés volt a jutalma, és ő mégis kitartóan mondta azt, amit az Isten üzent, sőt, amikor az Isten valami miatt hallgatott, akkor ő nem okoskodott, sőt, bárhogy kérlelték őt, addig nem volt szava, amíg az Isten nem üzent az ő népének. Nagyon sok mindent megélt ez a próféta az ő élete során, inkább nehézségeket, de itt nem is ez a fontos, hanem az a fontos, hogy volt az Istennek egy prófétája, akire rábízhatta Isten az intést, vagy éppen a bátorítást. Volt egy engedelmes ember, akin keresztül Isten üzeni annak a sokat szenvedett népnek, az Isten népének, hogy eljön majd az idő, és vége lesz ennek a szenvedésnek. Testvérek, ha ezt egyik ember mondja a másiknak, és ezzel vígasztalja egyik ember a másikat, hogy na hát eljön majd az idő, hát tudjuk, hogy egyszer lenn, egyszer fenn, ugye szoktuk mondani ilyen okosságokat, hogy a kerék is forog, és akkor tudjuk mi ezekkel, szoktuk egymást vígasztalni, de ha egyik ember mondja ezt a másiknak, hát az, ami nem sokra megyünk. Ugye szoktunk is legyinteni, meg fáradtam elmosolyodni ezen, de ha azt halljuk, amit itt az igében olvasunk, hogy eljön majd az idő, ezt mondja az Úr. Na hát azért már az egészen más. Hát abban már lehet bízni, nem? Arra már lehet építeni, hogy ezt mondja az Úr. Egyik gyülekezet kezdte meg a templom építést pár évvel ezelőtt. Hát nem volt meg rá az összes pénz, persze nem arra akarom biztatni a testvéreket, hogy ének felelőtlenek, aztán nincs pénz, akkor is építkezzünk. De nem volt meg az összes pénz, hiányzott még valamennyi, és úgy kezdtek neki az építésnek, hogy lesz. Hogy az Úr ezt akarja, ez az ő terve, és lesz, és akkor azt ők elkezdték. Mert arra lehet építeni, szó szerint is, meg átvitt értelemben is, hogyha az Úr ígér valamit. Sőt, értsétek jól, lehet az Istent emlékeztetni az ő ígéretére. Sőt, tovább megyek, lehet számon kérni az Istent. Hát Uram, Te azt ígérted nekem, hogy ez és ez fog az én életembe történni, hogyha én engedelmes vagyok és rád figyelek. Ha az Isten ígéretére nézzük, és ő mondja, hogy eljön majd az idő, akkor az örömet ad nekünk. Még a nehéz időkben is, és akkor a hitetlen emberek néznek rám furcsán, hogy hát ő miért tud ilyen bizakodó lenni, meg ilyen kiegyensúlyozott. Hát mert Isten azt mondta, hogy eljön majd az idő, és az örömet ad nekem. Mert Isten azt üzeni, őnála sohasem az ítéleté, hanem mindig a kegyelemé az első szó, meg az utolsó szó is. És nekünk olyan Istenünk van, aki, hogyha ítél, még az ítéletében is kegyelmes. Itt a 18. fejezetben azt olvassuk, hogy Isten alig várja, hogy a nép megtérjen, és könyörülhessen rajta. Mert testvérek, az a sok szenvedés ott az emberek életében nem véletlenül volt ám. Meg nem a nagy hatalmak miatt. Meg nem a rossz vezetők miatt volt, meg pláne nem Isten miatt, hanem amiatt volt, hogy elfordultak az Istentől. Ha nem tagadták ők meg az élő Istent, hát imádkoztak is hozzá, meg jártak is az ő tiszteletére, na de hát a mindennapi életükben nem figyeltek az élő Istenre. Nem az volt a legfontosabb, hanem minden más. Aztán Isten ott volt valahol a sor végén. Kedves történet, most Adventből hívogattuk a hittanosokat karácsonyi istentiszteletre, ugye gyermek istentisztelet nálunk 24-én délután, az összes hittanos gyereket hívjuk, hogy ott verset mondanak, együtt ünnepelünk, meg a szülőket is, és kiment a körlevél a szülőknek, hogy szeretettel várjuk 24-én délután, kedves családdal együtt a gyerekeket. És az egyik kedves apuka, hittanos apuka olyan kedves levelet írt vissza válaszként, hogy nagyon-nagyon hálás a meghívásért, de hát sajnos nem tud ott lenni, mert 24-én nekik mindig más a program, hát máshol lesznek, sok sikert kívánok ehhez az ünnepséghez, írta a levélben, és a végén odaírta, Isten mindenek előtt. Ezzel zárta a sorokat. Testvérek, valóban nekünk Isten mindenek előtt? vagy van azért előtte pár dolog, és akkor Isten utána azért ott megtalálható valahol. Hát így voltak akkor az emberek, mint ez a hittanos apuka, hogy Isten mindenek előtt, azért azt mondták, de nem így volt az életükben. Hát a mi életünkben is jönnek megoldatlannak tűnő bajok, soha ne máson keressük a bűnbakot, vagy másokon, hanem mindig nézzük meg, hogy milyen is az Istennel való kapcsolatunk. Eljön majd az idő, és jön majd egy király, aki bölcsen uralkodik jog és igazság szerint, akinek a vezetése alatt biztonságban érzik magukat az emberek. Mert Jeremiás korában, testvérek, nem ilyen vezető volt. Mióta Isten intése ellenére, emlékeztek, királyt kért a nép magának, istentelen bűnös királyok sora következett. Na de hát Isten előre megmondta ezt, nem? Ha ember fog vezetni benneteket, és nem az élő Isten, vagy olyan embert választotok, akit nem az élő Isten vezet, hát akkor ne várjatok csodát. Akkor tudjuk előre, mi fog történni. Lett is baj bőven, ismerjük az Ószövetségből, ketté szakadt Isten népe országa, mert nem tudtak megegyezni, ugye Salamon halála után, hogy ki legyen a király. Na nem azon vitatkoztak, hogy ki lesz majd Isten félőbb király, hanem min vitatkoztak? Hát az anyagiakon. Melyik király kér majd kevesebb adót? Na az jó lesz nekünk. Ugye a mai ember is mindig ez a szempont. Ki a vezető? Hát akinél kevesebb az adó. Hát nem nézzük azt, hogy istenes király, vagy istentelen, vagy istenes vezető, vagy nem istenes vezető. Testvérek, van olyan, hogy valamelyik vezető, valamelyik király nem Isten akaratából lesz király. Ugye szoktuk mondani, Isten adja a vezetőket. Van olyan, hogy nem Isten akaratából lesz? Hát van. Bőven van rá példa. Nem Isten akaratából lesz, de Isten elnézi. Isten megengedi, hogy ő legyen a király, ő legyen a vezető. Hol volt már az akkor, hogy kérdezzük meg Istent, kit akar vezetőként látni? És mi lett a következménye Jeremiás korában? Hát az, hogy az északi országrész már nem is létezett. És Júdát is fenyegették a nagyhatalmak, ki voltak szolgáltatva nekik, az akkori királyok pedig a megoldást ebben a nehéz helyzetben, a megalkuvásban látták, a pogány nagyhatalmakhoz való alkalmaskodásban látták. És olyan tanúságos, testvérek, hogy ebben a nehéz helyzetben Jeremiás mit mond az embereknek, illetve tanúságos, hogy mit üzen Isten az embereknek. Először azzal kezdi, hogy figyelmeztet, térjetek az Istenhez. Fordítsátok oda már a fületeket hozzá, mit mond ő, meg mit mutat, mit fordítsátok a szemeiteket rá, a hit szemei tekintsenek rá, legyen szempont az akarata, kérdezzük meg, figyeljetek, felelősségetek van. Az emberek nem hallgatnak rá. Aztán, amikor bekövetkezett a katasztrófa Isten nélkül, akkor azt mondta, ne álljatok ellent az ítéletnek most már. Most már ne berzenkedjetek, hogy ez mi van így, meg mi van úgy, meg miért ilyen rossz nekünk, legyetek engedelmesek most már. Adjátok meg magatokat az ellenséges népeknek, vegyétek fel a fenyítést. Ha már akaratom ellenére választottatok királyt, akkor engedelmeskedjetek neki, és ne lázadozzatok, üzeni az Úr. És amikor a végén lerohanják a kis Júdát, kifosztják, elviszik az embereket Babilonba, akkor már arról beszél a próféta, hogy fel a fejjel. Ne lógassátok az orrotokat, mert Isten veletek van. Isten várja azt, hogy visszatérjetek hozzá, hogy megtérjetek hozzá, és haza fogtok menni. Ne a földet bámuljátok, nézzetek fölfelé, énekeljetek, dolgozzatok, imádkozzatok, figyeljetek az Istenre, mert Isten nem megsemmisíteni akar benneteket. Az előző szakasz végén arról szól az ige, hogy az utolsó dávidi király halálával Isten más úton viszi tovább az üdvtervét. Mert testvérek, Isten az ő üdvtervét véghez viszi, azt senki meg nem állíthatja. Mert az ítélet, mint mondtam, nem az utolsó szava az Istennek. Eljön majd az idő, amikor igaz királyt adok az én népemnek. Hát természetesen itt nem földi királyt ígér az Isten, a prófétán keresztül, igaz királyt adok a népemnek. Jézus Krisztus, ami egyedüli királyunk, az igaz király, Az angyal, emlékeztek, karácsonykor így jelenti meg Máriának, hogy Isten neki adja az ő atyának, Dávidnak a trónját, és az ő királyságának nem lesz vége. De testvérek, a Biblia kétféle módon beszél Krisztus királyságáról. Ez nagyon fontos. Egyrészt úgy, hogy Krisztus királysága az egy tény. Testvérek, az vitán felüli, ezzel nem lehet vitatkozni. Örökkévaló király, nincs kezdete és vége. Örökkévaló, ezért hamis dolog, ugye nemrég ünnepeltük karácsonyt, ezért hamis dolog azt mondani, hogy karácsonykor Jézusnak a születésnapját ünnepeljük. Hát Jézus nem született, születni csak teremtmény tud. Jézus Isten, ő öröktől fogva van, ott volt a teremtésnél is már, és öröktől fogva lesz. Karácsonykor Jézus testet öltését ünnepeljük, amikor az ő mennyei trónjáról gyermek alakban, kisgyermek képében lejött erre a földre, de ő nem akkor született, ez csak mi emberek, hát tudjuk, így szoktuk kifejezni, csak akkor tudjuk, hogy mi van e mögött. De ez egy tény. A Biblia úgy beszél Jézusról, mint a Szent Háromság második személyéről, ő király és uralkodik. Ezen nincs mit másítani, lehet persze megkérdőjelezni, sokan el is utasítják, vagy lehet semmibe venni, de ez tény, hogy Jézus király, attól ez tény marad, és az is tény, testvérek, hogy egyszer majd, ezt tudjuk, minden térd meghajol majd előtte, ahogy a Jelenések könyvében olvassuk, és minden szem meglátja őt, amikor ismét megjelenik, akkor már nem gyermekképében, nem gőgicsélve, hanem hatalommal és dicsőséggel fog megjelenni, és akkor minden térd meghajol előttük, ez tehát tény, ez nem változik. Ő király, az volt és az marad örökké. De a másik mód, testvérek, ahogy a Biblia beszél Krisztus királyságáról, az az, hogy milyen ehhez a királyhoz fűződő kapcsolatunk. Ez a király a te királyod-e? Vagy az én királyom-e? Az, hogy a Biblia úgy beszél Jézusról, mint királyról, az csak egy tan. Az egy dogma, azt a gyerekek megtanulják, a gyermekisten tiszteltem, meg a hittanórán, meg a konfirmandusok megtanulják a konfirmáció előkészítőn, hogy ő egy király. De amikor arról van szó, és azt kérdezi meg tőled valaki, hogy Jézus a te királyod-e, az már hitvallás, testvérek. Az már nem hittan, az már hitvallás. Jézus az én királyom, nem csak általában. Mert Jézus az én hitem nélkül is király, ugye? Lehet róla tudni, lehet bemagolni a kátét, lehet jó vizsgázni, lehet megtanulni, hogy ő uralkodik, és megnyomnak rajtam egy gombot, vannak ilyenek, és már mondják az igéket, kívülről tudják, és lehet vallani, hogy Jézus uralkodik az én életem fölött. Jézusról lehet tudni, hogy ő testet öltött az első karácsonykor, hogy meghalt a Golgotán, hogy feltámadt. De ez még csak tudomány, így vagyunk mi teológusok mindnyájan, hogy ezt a teológiai tényt ismerjük, az azonban már hitvallás, testvérek, hogy értem született meg, hogy így mondjam karácsonykor, hogy értem öltött testet, értem jött le a kisgyermek képében, értem ment föl a keresztre, és értem támad föl a halálból. És ezért ő az én királyom, sőt, testvérek, tovább megyek, az is milyen szép hitvallás, és hogy meg tudja változtatni az életemet, hogy Jézus értem halt meg, értem támad fel, és a másik emberért is. A testvéremért, az ellenségemért. Ugye mennyivel másképp nézek az ellenségemre, próbáljátok így nézni, ha van, hogy ő érte is meghalt Jézus. Olyan drága volt Jézusnak az én ellenségem, akit én lenézek, utálok, esetleg gyűlölök, hogy ő érte meghalt a kereszten, ő érte is. Hát akkor én, hogy jövök ahhoz, hogy ne szeressem őt? Ezt a drága embert, aki ilyen drága volt Jézusnak. Nagyon fontos dolog ez. Vajon hogy állunk mi ezzel? Jézus Krisztus tehát király, az ő uralkodási területe a Biblia szerint pedig kétféle. Egyrészt Jézus uralkodik az ő népe és az ő egyháza felett, mert ő a fej, mi néki tagjai, ő a fény, mi színei, és olyan jó, hogy sokszínűek vagyunk, ugye jön most az ökumenikus imahét nem sokára, ő a fej, ő az egyháznak a feje, mi cselédek, ő a gazda. De Jézus uralkodik nem csak az ő egyháza felett, hanem a világ felett is. Az egész teremtettség felett, mint akinek adott minden adatot, minden hatalom menjen és földön. Azért fontos ezt hangsúlyozni, testvérek, mert nem úgy van, ahogy sokszor mi képzeljük, hogy Jézus ott van a templomban, meg Jézus ott van a gyülekezeti házban, ott van ő, elmegyünk hozzá az Isten tiszteletre, meglátogatjuk őt, és akkor Isten tisztelet végén ott hagyjuk, elköszönünk tőle, áldás, békesség, Uram, ott hagyjuk őt a templomba, vagy az imaházba, aztán a jövő vasárnap elmegyünk hozzá megint. És akkor közben történik a világban, ami történik. Ugye ezt így szoktuk megfogalmazni, hogy ja, tiszteltes úr, vagy tiszteltes asszony, hát a Bibliában az le van írva, de ma már ez nem így van. Azért a világban ez nem így van. Szép és jó, de a világban nem így van. Annak idején a zsidóknak is el kellett mondani a próféták által, hogy nem úgy van az, ahogy ők gondolják, hogy ott van Isten a jeruzsálemi templomba, ott meg Babilonba nincs. Vagy ott valami más istenek uralkodnak, Isten uralkodásnak megvan a ország határa. Ezt el kellett mondani, hogy a teremtett világon az Isten uralkodik, milyen csodálatos lehetett átélni ott Egyiptomban a népnek, hogy Isten ott is úr marad. Mert azt üzeni az Isten, majd én megkeményítem a fáraó szívét, majd én kivezetlek benneteket Egyiptom földjéről. Már nem úgy van az, hogy ott a fáraó viszi a prímet, és akkor ott ő uralkodik. Majd én intézkedem, vagy emlékeztek talán az Ószövetségből, milyen csodálatos dolog, amikor Círus vagy Kűrosz más néven, az a perzsa király, azt mondja a zsidóknak, hogy hazamehettek. Mindenki hazamehet a fogságból a saját országába. És azt mondja, építkezhettek, és még pénzt is ad nekik, kíséretet ad nekik, hogy az úton nehogy elrabolják tőlük a bandák, a rablók a pénzt. Már majdnem elmegy, hogy ő is vakoljon velük, meg falazzon, már csak ez hiányozna. Mert Isten meglágyítja ennek a királynak a szívét, mert ott is úr, hát Círus, Kűrosz felett is úr az Isten, a teremtett világ felett úr. És miért fontos ezt tudni nekünk? Azért, mert Jézus nem vett ki minket ebből a világból, hanem megőriz minket ebben a világban, és feladatot ad nekünk, és milyen jó lenne 2024-ben is úgy járnunk, kelnünk ebben a világban, hogy ennek a világnak minden területe és az életünk minden területe az Úré. Lehet hozzá fordulni, lehet tőle kérni, hogy vége legyen a háborúnak, ami most dúl a világban. Sajnos már azt mondhatjuk, hogy nem csak egy helyen, meg két helyen, meg még mennyi készülődik már. Lehet imádkozni ezért, hogy legyen vége. Lehet imádkozni, hogy őrizzen meg bennünket a természeti katasztrófák közepette. És lehet imádkozni azért, hogy Uram, én mit tehetek azért, hogy ez a világ jobb legyen, amíg itt ezen a földön töltjük az életünket. Uram, én mit tehetek ezért, hogy ez változzon, azon túl, hogy imádkozom. Vagy lehet imádkozni és kérni az Istent a kiállhatatlan szomszédom miatt, vagy a főnökömért. Jó tudni, hogy nem azt teszi velem a kiállhatatlan főnök, amit akar, hanem amit az Isten megenged neki. Jó így tekinteni ezekre a helyzetekre. Amikor szétnézünk a világban, akkor ma is sokszor megkérdezzük, mikor megnézünk egy híradót, vagy beletekintünk az internetbe, megkérdezzük, hát ki uralkodik ezen a világon? A nagyhatalmak? Különböző országok uralkodnak? Nem is mondom a nevüket, mindig valakit látunk, hogy most ő itt az Úr. Jézus azt mondja, ez látszik, ez így látszik, de az én országom, mondja Jézus, nem e világból való. De ő uralkodik a világ felett is. Nem látható királyság ez még, de a hit számára már érzékelhető ez a királyság. Egyfajta felszabadult, kegyelmi állapot lehet ez. Egy áldás, amikor az ember ennek a tudatában él. Most testvérek, a kérdés, hogy mi beletartozunk-e, te beletartozol-e ebbe a királyságba? Mert hogyha nem, akkor Jézus ellensége vagy, mondja a Biblia. Ez nagyon durván hangzik, mert akkor Jézus ellensége vagy. Lukács 19-ben olvassuk, az én ellenségeim nem akarják, hogy én király legyek. Azt akarják sokan, ez ma is így van, és a sátán mindig ebben munkálkodik a mi lelkünkben, vagy próbál munkálkodni, hogyha már a hívőknek az a passziója, hogy járjanak Isten tiszteletre, meg imádkozzanak, meg karácsonykor menjenek el a nagy ünnepi istentiszteletre, ha már ezt akarják, hát legyen. De Jézus maradjon meg csak ott a bölcsőbe, az ő életükbe. Legyen, maradjon csak egy kisgyermek, akihez gőgicsélni kell, akit ápolgatni kell, akinek azt lehet mondani, hogy aludjál szépen, aludjál kisded. De Jézus nem alszik, hanem uralkodik ebben a világban. Nagy kísértés ez a mi életünkben is, és nem nekünk kell Jézus felére húzni a koronát, nem nekünk kell királlyá tenni Jézust, csak lelki értelemben, ahogy szoktuk is énekelni, Jézust királlyá koronázzátok. A te életedben legyen a fején a korona. Amikor az ember nem engedi, hogy Jézus uralkodjon felette, akkor az nem azt jelenti, hogy az ember fölött nem uralkodik senki. Fiatalok szokták ezt mondani, itt is vannak most szép számmal. Én is fiatal koromban szoktam mondani, nekem ne parancsoljon senki. Én azt csinálok, amit akarok végre, elköltözöm otthonról, az én életem az enyém, és sokan mondják ezt, nekem ne mondja senki meg, hogy mit csináljak. Ilyen nincs, testvérek. Mert hogyha nem Jézus uralkodik az életeden, ha nem ő a király, akkor a bűn uralkodik rajtad. Akkor a sátán uralkodik rajtad. Nincs köztes megoldás. Maga Pál mondja, nem tehetjük, hogy nem engedelmeskedünk ennek a kényszerpályának, amire a bűn állított bennünket. Ráálltunk születésünkkor erre a kényszerpályára, ebben élünk, és ha nem ismerjük el Urunknak, megváltónknak Jézust, akkor ezen a pályán haladunk. És hát nem régen ünnepeltük karácsonyt. Karácsony ezt a választást hozza el nekünk. És Jézus Krisztus feltámadása ezt a választást hozza el nekünk, hogy választhatom őt királyomnak. Hogy nem kell a rabszolgatartó, a bűn igája alatt élnem, hanem elfogadhatom a megváltást, és lehetek az ő országának a polgára. A Jelenések könyve első részében olvassuk, ő téged az ő országa polgárává tett. Ez azt is jelenti, hogy nem te mentél jelentkezni, hogy letelepedhetsz-e az Isten országába, nem te akartál ilyen kettős állampolgárságú lenni, hanem ő téged, az ő országa polgárává tett. Megváltott, és így polgárjogot kaptál. És ezekről a mennyei polgárokról, rólunk már messziről látszik, hogy hova tartozunk. Azt mondja az ige, úgy fényjék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy messziről felismerjenek benneteket, hogy ti ennek az országnak a polgárai vagytok. Most kérdőjelet teszek a mondat végére, messziről fölismernek benneteket az emberek? Hogy ti ennek a mennyei országnak a polgárai vagytok? Mert ha így élünk, akkor tudunk világítani ebben a világban. És hát nem csak ha ránk néznek, hanem ha cselekszünk, ha megszólalunk, vajon ezt látják-e rajtunk az emberek? Megtörtént-e ez az uralomváltás? Ki az úr otthon a háznál, nálatok? Így is fölteltem a kérdést. A férj? Vagy a feleség? Vagy a gyerekek? Vagy az anyós? Vagy és még sorolhatnám. Ki az úr a háznál? Amikor Pilátus megkérdezi Jézust, hogy te király vagy-e, utána feliratja egy táblára, hogy názáreti Jézus a zsidók királya. És ugye emlékeztek az igéből, rohannak a főemberek Pilátushoz, azt mondják neki, hát inkább ne ezt írd föl, hogy a zsidó királyát, ez ne. Azt írd inkább, hogy ő mondja magáról, hogy a zsidó királya. Micsoda különbség ez. Inkább azt írd föl. És akkor Pilátusnak elmegy a türelme, azt mondja, most már aztán elég, találjátok már ki. Amit mondtam, megmondtam. Ez így maradt fölírva. Testvérek, és akkor azt mondják, nekünk császárunk van. Ezt ki is mondják. Vagy császárod van, vagy Jézus a királyod. Nekünk császárunk van, mondják önérzetesenek az emberek, aki kizsigerel minket, aki elnyom minket, akit a pokolba kívánunk ott a római birodalomba, de nekünk császárunk van. Nekünk inkább ő kell. Hát a te életedben hogy van ez? Jézus csak magáról mondja, hogy király, vagy te is azt mondod róla, hogy király, és azt mondod, hogy az én királyom. Valóban elismered-e őt királyodnak? És végül, testvérek, mit csinál ez a király? összegyűjti az ő népét. Az Efézusi levélben olvassuk, hogy Isten örök időknek előtte elrendezte, az ő országának alattvalóit kiválasztotta. Így lehetünk mi is kiválasztott polgárok, és ez olyan jó nekünk ennek a tudata. Aztán az ő kiválasztott népét oltalmazza. Ugye a János 10-ben olvassuk, senki ki nem ragadhatja őket az én kezemből. Amikor milyen egy király, ugye oltalmazza, az a feladata, oltalmazza az ő népét. Emlékeztek az igéből, amikor Dávid királyt megtámadja nagy sereggel Abszalom, el akarja venni tőle az ő hatalmat, az ő fia. És akkor mit csinál, föl se öltözik, mezítláb menekül el. Miért? A fővárosból, a palotából, miért? Hát talán megijed, hát neki is hatalmas serege van, hát simán le tudná győzni ezt az összetákolt támadó sereget. Nem, azért menekül el, mert azt mondja, nem akarok vérontást. Hát egy csomó ember meg fog halni. Meg az én fiam is meg fog halni. Hát most itt azt ezrek, százezrek pusztuljanak el a csatába. Ne legyen kár ember életben. Mert ilyen az igazi király, aki azt mondja, hogy megóvom az én népemet. És majd az Isten, majd ő eldönti, hogy a lázadó fiam, vagy én. Melyikünk marad a trónon. És Isten el is dönti. És érdemes elolvasni ezt a történetet. Aztán mit csinál még az ilyen király? Tehát összegyűjti, oltalmazza, vezeti a harcainkat. Testvérek, nem szoktuk azt mondani, hogy a hívő embernek harcaik vannak. Valaki azt mondta, a hívő az nem harcol. Hát testvérek, nap mint nap sok harca van a hívő embernek. Harcunk az óemberünkkel, ugye újra és újra előtől, a bűneinkkel, a különböző élethelyzetekben meg kell vívnunk a harcunkat, mert a mi jó emberünk egész más döntene, mint ami az Isten döntése. Milyen boldog tudat, hogy Jézus velem van az én harcaim közepette, és így tudok harcolni az ő zászlaja alatt. Hogy szoktuk énekelni? Fel, barátim, drága Jézus, zászlaja alatt. De a hívő embernek lehetnek ilyen harcai, a hit harcai. Testvérek, Jézus olyan király, aki azt mondja, azért jöttem, hogy szolgáljak. Jézus olyan királyod, aki nem dirigál, nem úgy uralkodik, mint általában az uralkodók, hanem úgy uralkodik a te életed, meg az én életem felett, hogy szolgál. Ez nekünk fölfoghatatlan, mert mi úgy szoktuk meg a vezetőket, akármilyen kis titulusa is van, hogy az dirigál. Ugye az annak mi fejet hajtunk, és alávetjük magunkat az ő hatalmának. Sámuel első könyvében olvassuk, ha a nép királyt kér, az majd elvesz tőletek mindent. És akkor föl is sorolja, ha embert választotok királynak, elviszi a fiaitokat katonának, a lányaitoknak szolgálónak, beszedi az adókat, és olyan döntéseket hoz, ami esetleg nem Istentől származik. Ez következik. Mindent elvesz, mondja Sámuel. Krisztus pedig mit csinál? Elvesz tőlünk? Nem. Az életét adta értünk, és mindenét odaadja nekünk. Sőt, ez a király, Jézus Krisztus, olyan ígéretet tett nekünk. Azt mondja, aki kitart, aki elismer engem királyának, azzal mi lesz? Az velem együtt fog ülni az én királyi székemen, az én trónomon. Megosztja velem az ő uralmát. Ezt az ígéretet kapjuk tőle, hogy mi nem csak egy kis alávetett szolgák leszünk ott a mennyek országában, hanem vele együtt fogunk uralkodni az ő királyságában. Testvérek, adja meg az Isten nekünk, nekem, nektek, mindnyájunknak, hogy így tudjon telni nekünk ez a 2024-es esztendő, amiből már, hát most már lassan, már hetek teltek el, már nem is olyan új, de azért még az elején vagyunk, és adja meg nekünk az Úristen, hogy legyen ilyen évünk, hogy ennek a tudatában nézzünk szét ebben a világban, ennek a tudatában éljünk a családunkban, a munkahelyünkön, a gyülekezetünkben, hogy Jézus Krisztus király, és ő az én életemnek a királya is, az ő kegyelméből. Amen. Kedves testvérek, adjunk hálát a mi Urunknak az ő megszólító igéjéért, és énekeljünk egy énekverset, a 225-ös éneknek a 6. versét, Jöjj és lakozz bennem, így kezdődik ez a vers.
Jézus, lakozz bennem,
bennünket, testvérek, imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, olyan jó lenne, ha nem csak úgy tudnánk vallani téged az emberek előtt, mint minden kornak a királyát, hanem úgy, hogy személyesen az én királyom is vagy, a mi királyunk is van, aki könyörültél rajtam, rajtunk, megváltottál drága véreden, országod népévé, tagjává tettél. Köszönjük, hogy úgy uralkodsz rajtunk, hogy nem is rajtunk akarsz uralkodni igazán, hanem bennünk akarsz uralkodni, hogy a te uralmad nyilvánvalóvá válhasson az emberek előtt. Köszönjük, hogy uralkodni akarsz, és képes vagy uralkodni a mi indulatainkon, a szavainkon, minden cselekedetünkön. Köszönjük, hogy azért jöttél, hogy visszaállítsd az elveszett békességünket, az édent, az életfáját. Köszönjük, hogy önmagadat visszaadtad nekünk, hogy élő kapcsolatunk lehessen. Ebben a királyságban vallhassuk, hogy bő áldás van, hogy ott van a felszabadulás, ahol a te áldásod, hogy ott a fáradtak megnyugszanak, ínségesek megáldatnak, hogy a te királyságod jó nekünk, Urunk. És köszönjük, hogy még olyan ígéreted is van, hogy veled együtt fogunk majd uralkodni. Hálásak vagyunk, Urunk, hogy te nem lenéztél bennünket, hanem reánk tekintettél. Köszönjük, hogy nem leereszkedtél hozzánk, hanem lehajoltál. Köszönjük, hogy azért jöttél el, értünk, hogy felemelhess bennünket. Bocsáss meg, Urunk, az emberi szív hitetlenségét, keménységét, hidegségét. Bocsáss meg, amikor vitatkozunk veled, amikor elutasítunk téged, és amikor azt mondjuk, hogy nem kell most ez a király. Kérünk, Urunk, győzz meg minket, és engedd, hogy tőled legyőzött, meggyőzött emberek lehessünk, országod népe, királyságod polgárai. Köszönjük, hogy kezedbe tehetjük életünket, szeretteink életét, gyülekezetünk életét, a gyermekeink, a fiatalság életét, a betegek gyógyulását, az egyedül valókat és az özvegyek gondjait. Köszönjük, hogy imádkozhatunk azért, hogy minden második adventben élő ember reménységgel tudja várni a te következő, a te második megjelenésedet ezen a világon. Így légy velünk, Urunk, ezen a keskeny úton. Így légy velünk a gyülekezet vezetőiért, lelki pásztoráért és családjáért, kicsinyekért és nagyjaiért, közrendeiért. Így vezesd a gyülekezet tagjait, gyülekezetként és egyen-egyenként is. Az üdvösség felé, a mennyei trón felé, segíts, hogy ez a nap is ennek a napja lehessen, hogy ismét közelebb kerülhessünk te hozzád, és így kérjük el a holnapi napot is, ha a te kegyelmedből ránk virrasztod, hadd tudjon az is te veled eltelni. Hadd tudjunk így világítani ebben a világban, az emberek előtt tereád mutatni. A te kegyelmedből kérünk téged, édesatyánk, hogy így légy a gyászoló testvérekkel, akik elhunyt szeretteikre emlékeznek, akiknek most különösen is fontos, hogy a láthatókról a láthatatlanokra tudjonak tekinteni, és meglátni a te királyságodat, ahová elköltözött szerettük tart, és ahová az ő életük is tart. Kérünk, Urunk, hogy így légy velünk mindnyájunkkal. Jézus Krisztus áldozatára, halálára és feltámadására tudunk csak most hivatkozni, amikor arra kérünk téged, édesatyánk, hogy hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Kedves testvérek, mondjuk el együtt fennhangon az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságunkat. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Maga pedig, ami Urunk Jézus Krisztus és az Isten, ami Atyánk, aki szeretett minket és kegyelméből örök vígasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg, vígasztalja meg a ti szíveteket, és erősítsen meg titeket minden jó cselekedetekben és beszédben. Amen. Foglaljatok helyet, kedves testvérek! Szeretném most előttetek felolvasni a hirdetéseket. Először is szeretettel hívom fel a figyelmet az adakozásra. Mit fizessek az Úrnak a sok jóért, amit velem tett, olvassuk a Zsoltárok könyvében, a 116. Zsoltárban. Ezzel a lelkülettel készüljünk az adakozásra, tudván azt, hogy a mi Úrunk Istenünk szereti és megállja a jókedvű adakozót és az ő adományát. Hirdetem, hogy a ránk következő vasárnap is a szokott időben 10 órától tartunk Isten tiszteltetés, vele egy időben gyermekisten tiszteletet. Felhívom a testvérek figyelmét, hogy presbiteri ülést tartunk 2024. január 18-án csütörtökön 6 órai kezdettel majd. Itt is számít a gyülekezet a presbiterek megjelenésére. Tehát január 18-án 6 órakor. Szomorú szívvel, de Isten akaratában megnyugodva hirdetem a testvéreknek, hogy elhunyt Tari Istvánné, született Fehér Katalin testvérünk. Az ő temetése január 15-én hétfőn 15 órakor lesz majd. Innen is kívánom a testvérek nevében is a gyászoló családban, gyászoló család felé az Isten vigasztalását. Hirdetem azt is, hogy a gyülekezet lelkipásztora, főgondnoka és még néhányan Balaton Szárszón vannak, jelen pillanatban is egy képzésen vesznek részt. Ez is egy ima téma, imádkozzunk az ottani áldásért, illetve az ő hazatérésükért. Hirdetek még egy meghívást is. Február 5-e és 9-e között Mátraházán presbiteri és gyülekezeti munkás konferencia lesz, melynek témája presbiter a megszentelődés útján. Itt van előttem a program, ez ugye hétfőtől péntekig lesz, most nem olvasnám fel a testvérek előtt, de aki nyilván szeretne érdeklődni, az a kiáratnál megtalálja, elolvashatja. Készüljünk így, és jelentkezzünk erre, tehát február 5-től 9-ig Mátraházán lesz. Nagyon, ahogy így olvasom, nagyon szép és tartalmas programon lehet ott részt venni. Kedves testvérek, egyéb hirdetni valót én itt nem látok. Ugye a záró énekünket fogjuk énekelni, majd a záró énekünk után a szózatunkat, illetve még egy hirdetést itt jeleznek nekem, úgyhogy a záró ének előtt hallgassuk akkor meg. Igen.
Nagyon szépen köszönöm Rózsa Katalinnak, tiszteletű asszonynak, hogy a mai napon elhozta közénk Isten igényét, és szeretném kérni a gyülekezet, a presbitérium is magam nevében Isten áldását a további szolgálatára és életére. Köszönjük szépen!
Köszönöm szépen, öröm, hogy itt lehettem, Istennek legyen hála! Tehát záró énekünk lesz a 249-es énekünk, a 249-es ének, és hát rövid versei vannak, mind az 5 versét énekeljük el. Áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát. Énekeljük így.